Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Nemes Egyszerűséggel című műsorának első adását hallgatják, Rieder Lórend vagyok. Műsorunk célja, hogy a magyar társadalom egykor meghatározó rétegének, az arisztokrácia és nemesség leszármazottainak az életét bemutassuk. Viszonylag nagy irodalma van annak, hogy 1945-ben a szovjet hadsereg milyen módon szabadította fel Magyarországot a Vörös Hadsereg támogatásával. A berendezkedő kommunista hatalom embereinek politikai és közéleti térnyerésén keresztül mérhetetlen indulat szabadult el az akkoriban a régi rendszer elit irányába. Amíg ugyanebben az évben véghez vitt földreform során a pártállam kisajátította nagy birtokokat, mint egy 1500 kastélyt és kúriát államosítva, és ennek folyamányaként emberek százait, ezreit téve földön futóvá. Az 1946. évi bélistázás következtében ezrek vesztették el munkájukat a közigazgatásban, vagy tört derékba katonatiszti pályafutásuk. Mivel szinte minden ajtó becsukódott előttük, az érintettek legjobb esetben is csak fizikai munkavállalásával jutottak megélhetéshez. Az 1947-es negyedik törvény a nemesi és főnemesi rangok, illetve nemesi jelölnevek használatát tiltotta meg, ezzel is fokozva az üldözöttek elleni folytatott pszichológiai hadviselést. Sokan a megaláztatások elől menekülve az emigrációt választották, de neves és névtelen tízezrek maradtak itthon, akik a diktatúra időszak alatt is kitartottak keresztény, nemzeti jelveik mellett, titokban, ezen meggyőződés mentén nevelve gyermekeiket. Az említett történelmi események óta lassan 2-3 generáció nőtt fel, és tagjai élik köztünk mindennapi életüket. Műsorunkban meghívott beszélgető partnereimmel azt szeretném bemutatni, hogyha ironikusan szeretnék fogalmazni, valamilyen kalandvágyból itt maradt, illetve időközben hazaköltözött arisztokrata és nemes családok leszármazottai hogyan élnek, sikerült-e átörökíteni nagyszüleinek, szüleinknek azoknak az értékeket, amelyek valójában ezt a társadalmi osztályt jellemezték. Sikerült-e esetleg valamilyen módon helyreállítaniuk azt a vagyont és erkölcsi vesztességet, amit a családjuk egykor elszenvedett. Tudjuk, hogy vannak különböző lovagrendek, civil szervezetek és egyéb tömörülések, akik igyekeznek maguknak megnyerni ezen társadalmi osztály leszármazottait, és azokat tagjaivá fogadni. Ezek közül valóban vannak komoly és meghatározó kezdeményezések, amelyek méltó módon kezelik ezt a kérdést, és nem csak marketing eszközként, illetve önmaguk karrierjének egyengetése céljából használják fel egy-egy történelmi család nevét. Erről a jelenségről későbbi műsorainkban külön szeretnénk foglalkozni. Szeretném köszönteni stúdiónkban vendégemet, Szajoli Hegedűs Ferenc barátomat, aki polgári foglalkozását tekintve informatikus, emellett lelkes családtörténész.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. 18 éves lehettem, amikor nagyapám mesélt arról, hogy a mi családi ágazatunk a Kállai melléknevet viseli, ezt jelöli a K betű, még nagyapám nevében, a Hegedűs mellett. Nagyapám úgy hallotta az ő nagyapjától, hogy a nagykállai Kállai családdal történt házasság emlékét őrzi. Ennek a legendának indultunk mi a nyomába 1992-ben. Megjegyzem, a szálak nem a nagykállai Kállaiakhoz vezettek, hanem egy másik Kállai család jött szóba. A családkutatásban semmi tapasztalattal nem rendelkezve, elindultunk beszerezni az ismertősök anyakönyvi kivonatait. Ezt követően Budapesten az országos levéltárban kutattam a mikrofilmen tárolt egyházi anyakönyveket, további leszármazási adatokat remélve. A levéltár akkori munkatársa, kollega Tarsó István, aki később a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület elnöke lett, a kezembe nyomta Orosz Ernő könyvét, amely Heves és Külső Szolnok vármegyék nemes családjait tárgyalja, és ez a könyv éppen a Szajuli Hegedűseknél volt nyitva. Hát éppen csak egy oldalnyi bejegyzés, de minden ott volt, amire vágytam. Családfa, címerleírás, adatok a nemes levélről és a királyi adományba kapott faluról. Továbbá levéltári jelzetek, a hőn áhított iratok lelőhelyére utalva. Nagyon sok családi dokumentumot tudtam lemásolni, összegyűjteni az évek során, ezek terjedelme mára az 1000 oldalt is eléri. A kutatás során 2011-ben abban a különös szerencsében volt részem, hogy nyomára bukkantam az eredeti 1701-ben kiadott címeres nemes levélnek, és a mára elherdált egykori családi levéltár hitelesített másolatának is. Az 50 évvel korábban szakdolgozatíráshoz kölcsön kapott iratokat visszakapta a család. Ekkor új lendületet vett a kutatás, köszönhetően többek között annak is, hogy az internetes kutatási lehetőségek óriásit fejlődtek. Szinte minden olyan irat előkerült a kutatás során, amely egy nemesi család esetében egyáltalán szóba kerülhet. Megtaláltam az 1701-es címerkérő folyamodványt, amelyet elődeim a királyhoz címeztek. Hiteles másolatban fellelhető a Szajorra vonatkozó 1669-ben kiállított királyi birtokadomány levél. Vannak nemességigazolási és más peres iratok is.
A nemességről korábban alkotott elképzelésed, hogy hogyan éltek a nemesek, az vonatkozik-e a családodra, vagy pedig annál sokkal egyszerűbben éltek?
Mindenkinek van egy elképzelése a nemesek évszázadokkal ezelőtti életmódjáról. Amit az iratokban találtam, valami egészen más volt a hegedűsök esetében, mint amire számítottam. Az elődeim ugyanis rossz anyagi körülmények között éltek. Hegedűs János az 1600-as évek közepén hirtelen emelkedett jobbágy sorból a birtokos nemesek szűk elitjébe. A szabadság megváltása hatalmas pénzösszegbe került, majd a megszerzett címeres nemes levél illetéke annál is több volt. A bal szerencse pár év múlva elérkezett, 1658 nyarán a törökök dúlása alkalmával elvesztek a családi oklevelek, 1665-ben pedig a megszerzett szajoli birtok is idegen kézre került. A szajoli nemesek köztük a hegedűsökkel kölcsönt vettek fel, és óriás összegért visszavásárolták a nádor által jogtalanul adományozott birtokokat. A király pedig új adománylevelet adott a szajoli nemeseknek. A hegedűs család csak 1701-ben tudott új címeres nemes levelet szerezni, az elveszett régi helyett, ennek az illetékét újra meg kellett fizetni. Az 1690-es években a törökökkel szövetséges krími tatárok pedig betörtek az Alföldre, és számos települést kifosztottak, felgyújtottak. Ekkor Szajol teljesen elpusztult, a lakosok Jászladányba költöztek, és csak körülbelül 10-15 év múlva tudták újjáépíteni a falut. Ezt követően újabb megpróbáltatás következett, harmadik Károly királyunk törvényt alkotott, amelynek értelmében az egykoron török hódoltság alatt állott országrész összes földesurának utólag ki kellett fizetni a birtokaik felszabadításának költségeit. Ezügyben Pesten a királyi tábla bíróságán a királyi kamara, vagyis a kincstár hívta perbe a hegedűsöket. A problémák azonban egyre csak sokasodtak, 1700-tól kezdődően a szajoli földek mintegy 4/5 részét elfoglalta a nagy befolyással bíró később grófi rangig emelkedő szomszéd család. A hegedűsök, vagyis az elődeim, ez 1900-as évek elejéig pereskedtek, küzdöttek a földek visszaszerzéséért sikertelenül.
Neked kellett teljesen önállóan felkutatni mindent, vagy már a családi iratárban voltak a származásodra vonatkozóan dokumentumok?
Hát jelenleg mai időnkben a szajoli hegedűs családnak körülbelül 500 tagja él. Ennyire népes a család.
Tartjátok is egymással a kapcsolatot?
Sajnos nem tartjuk, csak a közelebbi ágazaton belül a kapcsolatot, így ez nagy hátrány is a kutatás terén, hogy nem ismerjük egymást. Tehát a család már az 1800-as évek második felére annyira elszegényedett, hogy a nemesi életmódot a családtagok többsége feladta, már csak egy apáról fiúra szálló emlék volt a nemesi származás, az összetartás az már kevésbé maradt meg. Így nem is tudtam fennmaradt iratokról, ez menet közben derült ki. Tulajdonképpen szomorú sorsra jutott a család összegyűjtött irattára, mert hogy volt ilyen. 1997-ben került a Magyarországos Levéltárba a családnak az egyik legérdekesebb irata, a címerkérő folyamodvány, aminek aláírása után állították ki a címeres nemes levelet. És ez a címerkérő folyamodvány egy antikváriumból került a levéltárba, és ez is mutatja az iratok útját, vagyis, hogy ezek rossz kezekbe kerültek, és kikerültek a család tulajdonából. Félő, hogy az iratok többsége az már nincs is meg, tekintve, hogy ezek valószínűleg alig olvasható kopott papírlapokon tulajdonképpen mások számára, tehát egy idegen család számára, vagy akár a kutatók számára sem különösképpen érdekes iratok. Ezzel együtt az a különös szerencse van a történetben, hogy ezzel a szomszéd grófi családdal való pereskedés során gyűltek össze ezek az iratok. Az elődeim összegyűjtötték a Szajó település összes okiratát a pereskedéshez, egészen 1277-ig visszamenve, ekkor még ők maguk nem is voltak nemesek. És 1778-ban, hogy ne ezeket a becses régi iratokat vigyék a tárgyalásokra, kitalálták, hogy hiteles másolatot készítenek az összes családi iratról, és ezt egy könyvformátumában alkották meg. Ez viszont a mai napig rendelkezésre áll. És nagyon nagy szerencse, hogy a mai napig megvan. Ezek kölcsön voltak adva a szakdolgozatíráshoz, majd a szakdolgozat, hát körülbelül 50-60 év után felkerült az internetre, és így sikerült a nyomára bukkanni ezeknek az iratoknak.
Ha jól érzékelem, a családtörténeti kutatásait keltették fel az érdeklődésedet a genealógiai iránt.
Igen, ez így történt, tekintve, hogy az elődeim ilyen nehézsorsú emberek voltak, és állandóan valamilyen problémával kellett szembesülniük, és ezeknek a problémáknak a kezelése során keletkezett rengeteg családi irat, és ezeknek a családi iratoknak, amelyeknek a többsége valamilyen jogi szakszöveg, tehát peresirat, szerződés, kérvény, bizonyságlevél, idézés. Ezeket én szerettem volna megérteni, a korabeli jogviszonyokat ehhez meg kellett ismerni, a jogi szakkifejezéseket megtanulni, és erre meg is volt az indítatásom és az érdeklődésem, és így haladtam előre a genealógiában is. Természetesen a szakirodalmat is olvasva, más családok történeteivel is ezáltal ennek során sikerült megismerkedni.
Igen, hát jól tudom, mivel hogy a Magyar Történelmi Családok Egyesületben tag is vagy, a Genealógiai Bizottságban részt is veszel.
Igen. Nagy megtiszteltetésnek gondolom, hogy ebben a munkában részt vehetek, és segíthetem a Magyar Történelmi Családok Egyesületét a tagfelvételek során, amelynek folyamán a tagságra jelentkezőnek igazolnia kell a nemesi származását, és ezt a korabeli törvények, országunk ezer éves szokásjogai és a belügyminiszter által az igazolási folyamatok során 1867 után megalkotott irányelvek szerint igyekszünk mi is megtenni, ezáltal is a hagyományokat és a szakszerűséget ápolva.
Igen, mert hát hozzá szeretném tenni, hogy a Történelmi Családok Egyesülete, az a francia nemesi egyesületnek, a Szilánnak, ez egy mozaik szó, Szilánnak a tagja, és ott nagyon szigorú előírások vannak arra vonatkozóan, hogy a francia nemesi szövetséghez tartozó egyesületek, vagy civil szervezetek milyen módon kell, hogy kezeljék a tagfelvételüket, és nagyon komoly a adott országnak a szokásrendjéhez igazódó tagfelvételi eljáráson kell keresztül menni. Visszatérve a kutatásaidhoz, úgy tudom, hogy készítettél egy család történeti könyvet is.
2 évvel ezelőtt jelent meg a könyv. Hát már a kutatás megkezdésekor is, ami körülbelül 1992-ben volt, felmerült bennem egy ilyen könyvnek a megalkotási vágya, de akkor ez annyira reménytelennek tűnt, hogy ezt félre is tettem hosszú időre. Majd amikor ezt a családi levéltárat, legalábbis annak a másolatát sikerült megtalálni, akkor ez egy óriási segítség volt és forrásanyag az elinduláskor. A könyv nagyon egyszerű szerkezetű, az iratokat témájuk szerint csoportosítottam, ezek így alkottak egy-egy fejezetet, és a könyvben nagyon sok eredeti irat átírt szövege is szerepel. Ebben úgy gondolom, hogy újdonságot is tudtam adni az olvasóknak, mert így eredeti iratok alapján tudják megismerni a család történetét. Úgy gondolom, hogy ez a leghitelesebb közlési mód. Sok fejtörést okozott ezeknek az iratoknak az értelmezése, és sokszor az elolvasása is. Külön meg kellett tanulni az 1700-as évek írásképét értelmezni. Sokszor rövidítéseket használtak az írás során, ezeket is meg kellett tanulni, és nagyon sok latin kifejezést ágyaztak ezekbe a magyar nyelvű szövegekbe, és olyan iratok is voltak, amelyek eleve latin nyelven írottak.
Jól tudom, hogy a kutatásaid során egy nagyon jó együttműködés valósult meg Szajol önkormányzat és közted, és a helyi polgármester úrral, Szörösi József polgármester úrral, és Lengyel István Szajol Esperes plébános úrral közösen, melynek keretében két emléktáblát is adományoztál a településnek. Mit lehet ezzel tudni?
Az első emléktáblát 2001-ben adományoztam, mégpedig Szajol címere adományozásának 300. évfordulója alkalmából. Szajol címere az úgy kötődik a családomhoz, hogy Szajol címere megegyezik a családom címerével.
Ez egy érdekes fordulat.
Igen, tekintve, hogy az elődeim voltak a főbirtokosok Szajolban, és számarányokat tekintve is a szajoli közbirtokosságban jelentős többségben voltak, és így a saját nemesi címerüket tették meg a falu címerévé is. Ez egyébként egy nagyon különleges címer a maga nemében. Ilyennel még nem is találkoztam a kutatásaim során, ugyanis a címerben országcímerek vannak. Egy vértezett vitéz egyik kezében Ausztria, másik kezében Magyarország címerét tartja, és hát az idők folyamán a Ausztria címerén egy kicsit módosítottak, hogy mint település címere egy kicsit más legyen, de a mai napig ez a címer képezi Szajol címerének az alapját. A másik emléktáblát idén március 15-én avattuk fel, Szajol birtok király adományozásának 350. évfordulója alkalmából. Az együttműködés valóban kitűnő a polgármester úrral, illetve az egész önkormányzattal, továbbá az említett Lengyel István Esperes plébános úrral is. A polgármester úr és az Esperes úr is mindenben támogatja a kutatásokat, nagyon érdeklődőek. Az önkormányzat épületének a lépcsőfordulójában ki vannak állítva a Hegedűs család oklevelei, az 1701-es címeres nemeslevél, továbbá az 1669-es királyi birtokadományozó levél is. Tudni kell, hogy Szajolban van egy értéktárbizottság. Ilyen sok településen van már pár éve, egy törvényi kezdeményezés után, és az adott településeken az ott helyi értéknek számító dolgokat lajstromba veszik, amolyan hungarikum mintájára, és ebben a helyi értéktárban felvételre került a Hegedűs családnak a címerkérő folyamodványa, a nemeslevele és a birtokadományozó levele is.
Végezetül, ugye mivel hogy a műsorunkban azt szeretnénk bemutatni, hogy a ha egykor viszonylag jó körülmények között, de hát ugye elmondtad, hogy a te családod azért nem élt akkora jólétben, mint ahogy azt a hétköznapi ember gondolná, hogy azt a jólétet, vagy azt a erkölcsi szintet ugye vissza kellett állítani, hiszen hihetetlen erkölcsi zuhanás szenvedett meg a nemesség és az arisztokrácia a II. Világháborút követően. Hogy te hogy érzed, mostani körülményeid mennyire tükrözik azt a, hát most csúnyán fog fogalmazni ezt a színvonalat, vagy azt a milliót, amit egykor a te felmenőid éltek meg?
Hát ha vagyon nyilatkozatot kellene tennem, akkor egy egyszobás lakótelepi lakást és egy öregedő Alfa Romeo-t tudnék említeni. Én ezzel megbékéltem, én rendben élem ilyen körülmények között az életemet. Informatikusként dolgozom egy gyógyszerkutatással foglalkozó cégnél, és emellett ezeknek a szenvedélyeimnek élek, a családtörténet kutatásnak, elsősorban család internetes oldalának vagyok a szerkesztője, ezzel is sokat kell foglalatoskodni, és ahogy már beszéltük, a Történelmi Családok Egyesületében is a szakértősködési munka örömmel tölt el. Nekem nincs hiányérzetem a tekintetben, hogy nincs földbirtokom, vagy egy nemesi kúrjám.
Igen, hát ismerve téged, nagyon szerényen mondod el mindazt, amit most itt elmondtál. Kedves hallgatóknak ajánlom figyelmébe a te családod honlapját, aminek mi is a címe, hogyha elmondanád.
www.szajolihegedus.hu.
Hát ez egy nagyon komplett és egy nagyon átfogó kutatási anyagot mutat be. Kedves Ferenc, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és meséltél a családod történetéről. Gondolom még számos kutatnivalót gondolsz, illetve számos kutatnivaló van még a családodban, ehhez kérem a jó Istennek is a segítségét. És itt a kedves hallgatóktól el is búcsúzunk. Önök a Mária Rádiónak a Nemes Egyszerűséggel című műsorát hallották. Következő adásunknak a vendég Rojkó Ádám lesz, akivel várhatóan majd a lovagrendekről, és hát ugye az ő családjáról és a jelenleg életéről fogunk beszélgetni.